Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Zurbó Dorottya, forgatókönyvíró, rendező, a Boldogság ügynöke című film egyik alkotója, ez egy dokumentumfilm, május 2-től látható a hazai mozikban. Egyébként megvolt már itt a dísz bemutatója, tehát már így ilyen értelemben például én láttam, tehát tudunk majd róla beszélgetni, és egyébként meg külföldi fesztiválokon is már megvolt a bemutatója, és amúgy is tart még a mindenhova turnézás vele. Ez januárban lett ugye befutatva az egyik fesztiválon.
A Sundance Film Fesztiválon mutattuk be januárban a Nemzetközi Dokumentumfilmes Versenyprogramba, és ide 10 film került be. Úgyhogy az volt a film világpremiérje, és a Sundance után rögtön utaztunk vele egy másik amerikai fesztiválra, a True Falls Film Fesztiválra, az európai premiér a Thessaloniki Film Fesztiválon volt, és azóta folyamatosan hívják a különböző fesztiválok, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Most én Mexikóba fogok utazni, és ezzel párhuzamosan Áruna rendezőtársam, ő pedig San Franciscóba egy fesztiválra.
Mennyi ideig forgattátok? Mennyi időt vett az igénybe? Én azt mondtam, hogy több évszakon keresztül forgattatok után.
Igen, igen.
Vagy több évszakban.
2019-ben kezdtük el fejleszteni az ötletet, akkor castingoltunk szereplőket, akkor kezdtünk el kutatni a témában, és igazából, ugye mivel Árum Butánban él, ezért ő folyamatosan ott volt a terepen és tudott forgatni, én pedig időről időre, amikor vízumot kaptam, akkor utaztam az országba, ezzel a személyes meghívásos vízummal, amivel egy hónapot tudtam ott lenni, mert ugye Butánban nagyon nehéz bejutni.
Igen, ezeket is majd mindjárt átbeszéljük, mert ez is a filmben benne van, hogy itt azért nagyon szigorú szabályok vannak.
Igen, és egy nagyon elzárt világ volt egészen a 60-as évekig, feudális állapotok uralkodtak Butánban, és akkor kezdett el modernizálódni, de ugye a mai napig...
Te hova tennéd, hogy most hol tart? Nyugati világhoz képest. A modernizálódásban. Ha nyugati évszámot kéne mondanod.
Tehát egy pár évtizede kezdődött egyébként a globalizáció. Egy 100 évvel vannak mögöttünk szerintem.
Kb.
De hogy ami lassított a folyamaton, hogy aztán kitört a Covid, és Butánban nagyon szigorú karantén szabályokat hoztak, és kb. 2 éven keresztül nem lehetett, mindenkinek otthon kellett maradnia, úgyhogy akkor nagyon nehezen tudtuk forgatni magát a kérdőívezést, akkor inkább a szereplők személyes történeteire próbáltunk fókuszálni, de hogy ez lassította a folyamatot, és aztán amikor Bután kinyitott újra 22-be, akkor nagyon intenzíven belevetettük magunkat újra a forgatásba, a vágásba. Úgyhogy 5 évig készült, de egyébként egész estés dokumentumfilmeknek általában ez az 5 év a minimuma. Mert ugye, ahogy elkezded a történetet fejleszteni, megismerni, akkor a pályázási szisztéma az is egy ilyen nagyon lassú folyamat, hogy hogyan teremted meg a finanszírozást a filmre, és hát szükség van az időre, mert az idő teremti meg a történetet.
Ja, itt az alaptörténet az, hogy Bután az egyik legboldogabb országnak mondott. Ugye? Nem is tudom hány százalékos, 90-valahány százalékos a
igen,
boldogság.
Igen, a butáni felmérés szerint.
Igen, ezt akartam mondani. Az egy fontos kérdés, hogy a boldogság az mi, és ki szerint, és hogyan mérjük.
Igen.
És Butánban erre tényleg szánnak időt, energiát, kérdőíves felmérés, 4 órás kérdőív kitöltése per fő, hogy felmérjék azt, hogy az emberek milyen állapotban vannak, mennyire érzik magukat boldognak, teljesnek, karmatudatosnak, hogy az ő vallásukból adódik. Igen. Szóval, hogy én ezt most csak azért vetítem előre, mert egyébként a kérdés az, hogy mi volt a terv? Tehát induljunk innen. Mi volt a terv? Mit akartatok bemutatni?
Hát abból indultunk ki, hogy ugye az előző filmünk az sokkal inkább egy családra fókuszáló intimebb élethelyzet volt. És ugye mivel... Tehát az előző filmünk is 5 évig készült, nagyon sokat jártam Butánban, nagyon sok emberrel, élethelyzettel találkoztam, és úgy éreztük Arunnal, hogy szeretnénk egy nagyobb látleletet adni arról, hogy mi milyennek látjuk Bhutánt. És innen jött az ötlet, hogy párhuzamos történeteken keresztül szeretnénk bemutatni a bhutáni emberek életszemléletét, vágyait. És hát ugye bárkivel, ha Bhutánon kívül beszélgetek Bhutánról, mindig az az első asszociáció, hogy Bhután, ahol boldogok az emberek, náluk...
Jó a PR egyébként.
Ez a bruttó nemzeti boldogság, amiről ők, ez egy fejlesztéspolitikai irányelv, és ők igazából, ez egy marketing stratégia is, ők erről váltak ismerté.
Abszolút.
Hogy a bhutáni király, igazából az egész koncepció egy... A bhutáni király egy nyilatkozatából indult el a 70-es években, egy külföldi sajtótájékoztatón egy újságíró megkérdezte tőle, hogy mennyi a GDP Bhutánban, hiszen szinte nem létező volt a gazdaság, és nagyon kevés pénz mozgott az országba, és erre a király azt válaszolt, hogy nekünk fontosabb a bruttó nemzeti boldogság, mint a bruttó nemzeti termék. Tehát, hogy igazából ez egy frappáns elszólás, ami aztán szépen lassan beépült a politikai diskurzusba, és aztán egy fejlesztés politikai koncepciót dolgoztak ki belőle, aminek 4 irányelve lett, ami a fenntartható fejlődés, a jó kormányzás, a tradíció védelme és a környezet védelme, és hogy igazából ez egy ilyen érték iránymutatássá vált, hogy a jelenlegi és a leendő kormányok ezt szem előtt tartva hozzanak gazdasági intézkedéseket. De hogy ahonnan ez az egész koncepció elindult, hogy ők azt propagálják, és azt szerették volna mondani, hogy nem egy ország fejlődését nem csak a gazdasági fejlődés mutatóival, a GDP-vel lehet meghatározni, hanem szem előtt kell tartani az emberek lelki, pszichológiai, fizikai jólétét,
elégedettségét,
a természeti környezet megóvását, és ők ezt elkezdték propagálni a világban, az Egyesült Nemzetek szervezetében is bemutatták a koncepciót, az ő kezdeményezésükre kiáltották ki március 20-át a Boldogság Világnapjának, de ugye ez egy olyan időszakban született ez a koncepció, amikor egyébként a világban is megfogalmazódott a GDP kritikája. Hogy nem csak a gazdasági fejlődés lehet az, ami alapján meghatározzuk, hogy mennyire elégedettek az emberek. És hát erről vált híressé Bhután. És ugye minden évben kijönnek vagy 5 évente, általában 5 évente
kijön a Boldogságindex.
Kijön a bhutáni Boldogságindex, ami egyébként nagyon, tehát maga a számítás, ugye ezt a filmben is érzékeltettük, hogy ez egy szociológiai kutatás, egy nagyon bonyolult képlet alapján számolják ki, egy egész tudományágat szerveztek köré, de hogy ez nagyon bhutáni életfelfogásra és értékekre van szabva. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kérdőív nálunk nem működne.
Vagy nem 4 óra lenne kitölteni.
És innen jött az ötlet, hogy tudtuk, hogy mind... Hát van ennek egy abszurditása, hogy akkor számszerűsítsük azt, hogy a szubjektív érzéseket, életélményeket, és a egyébként az előző filmünk forgatása közben a családfőhöz egyszer betoppant 2 boldogságügynök, akik felvették vele ezt a boldogságkérdőívet.
Tehát ti láttatok ilyet élőben.
És ez volt az első alkalom, hogy mi láttuk, hogy ez hogy zajlik, és nekem hihetetlen volt, mert tényleg órákon keresztül szenvedélyesen beszélgettek az életről, és a kérdező biztosok olykor-olykor adtak egy-egy számot. És valahogy így megragadt ennek a bizarrsága. És aztán végül is ez így összeadódott bennünk, hogy egy nagy látleletet szeretnénk Bhutánról, de közben milyen érdekes lenne, hogyha egy picit a boldogság felmérés és a statisztika mögé tudunk nézni, hogy mi van-e mögött a számok mögött, és és hogy erre a legalkalmasabb narratív forma, ha ezeket a hivatalnokokat követjük, hiszen ők házról házra járnak, különböző élethelyzetekkel, családi mintákkal találkoznak, és ők lehetnek majd a mi picit egy ilyen kiterjesztésünk is, hiszen ez a boldogság kérdőívezés, ez hasonlít ahhoz, amit maga a dokumentumfilmesek is csinálnak, hogy beszélgetnek az emberekkel, megpróbálják őket megismerni, és hogy akkor rajtuk keresztül ők tudnák összefogni ezt a történetet, és rajtuk keresztül tudunk belelátni a hétköznapi emberek vágyaiba.
És aztán innen jön az, hogy valóban különböző, egymással párhuzamosan futó, különböző kis élettörténeteket mutat, igen, élettörténeteket mutattok be, vagy egy-egy családnak az aktuális életének a helyzetét, arról mit gondolnak, leginkább az arról folyó beszélgetés, az aktuális helyzet mögötti életérzés jelenik meg sok esetben. Vagy úgy, hogy minden szereplő ott van, vagy úgy, hogy nincs ott minden szereplő, és akkor ugye más kerül fókuszba. És tulajdonképpen így épül fel, meg látjuk ezeket a boldogságügynököket, ahogy beszélgetnek, és a különböző kérdéseket felteszik. Erre is nagyon vigyáztatok, hogy nem mindig ugyanazt látjuk. De hát ez egy nagyon hosszú kérdőív, amiben a különböző érzések mellett azért mondjuk felmérik azt is, hogy milyen van a családnak.
9 területet mérnek egyébként. Ugye mi éltünk a szerzői szabadságunkkal, úgyhogy csak azokat a kérdéseket, hát egyrészt sűrítenünk is kellett ezt a boldogságinterjú helyzetet, hiszen 4 órán keresztül ezeket nem tudjuk nézni, igen. De hogy a szereplők azokat a kérdéseket használtuk, amik valahogy rímelnek a szereplők élethelyzetére, de általában inkább a pszichológiai, szubjektívebb kérdéseket használtuk, de maga a kérdőívben egyébként 9 területet mérnek, a pszichológiai jólét, egészség, oktatás, együttélés a természeti környezettel, fizikai
elégedettség,
javak,
mi okoz elégedettség,
spiritualitás, igen. Közösségi élet, igen, az elégedettség az a pszichológiai jólét kategóriában
van.
Tehát, hogy nagyon, tehát ez egy nagyon ilyen holisztikus megközelítés, és akkor ebből mi ezeket azért mi sűrítettük, és ebből látunk picike részleteket a filmben, de ami minket szintén megihletett, hogy ebből a kérdőívből mindenkinek kiszámolják a boldogság profilját. És hogy nekem ez is, ennek is volt egyfajta ilyen abszurditása, hogy mindenki egy ilyen kartotékká válik, van egy boldogság profilod, aminek a végén van egy szám, és akkor ezekből a egyéni boldogság profilokból aztán kiszámolják az össznemzeti boldogságot, és hogy...
Ami az ő véleményük szerint igen magas.
Igen.
Egyébként az, hogy ez ilyen magas, ehhez mindenki tartja magát? Tehát ehhez mindenki húzza fel magát adott esetben? Ezt most csak azért kérdezem, mert hogy ugye volt egy nehéz helyzetben lévő család, amiben a lány, a 17 éves lány, ő nagyon sokat beszélt arról, hogy mi történik náluk. Dióhéjban a 37 éves anyuka alkoholista, és van egy kisebb testvére.
Igen.
És nekik úgy nagyjából úgy be vannak zárulva a keretek, alul-fölül mindenhol. Igen kevés a vagyon, nem is mondanám vagyonnak, igen kevés az is, ami a napi szükségleteikhez hozzájárulhat, mind fizikailag, mind anyagilag, és ő egyszer csak azt mondja, hogy nem is tudom, hogy egy ilyen boldogtalan lélek, mint én, hogy születhetett egy ilyen boldog földre.
Igen.
És az ő boldogtalansága tök valid. Tehát majd erre ki fogunk térni az ő életükre. Tehát az a nehézség, amikkel ők élnek, egy nyugati ember már nem boldogtalannak mondaná magát, hanem már minden baja is lenne.
Igen. Hát nyilvánvaló a statisztikai eredmények tükrözik a buddhista és a bután életfelfogást. mi a filmben egyébként nem koncentrálunk arra, hogy ezt hogy számolják ki, mire használják, hogy építik be.
Ez kifejezetten, mint ilyen vicces elem jelenik meg kb.
A törvénykezésben igen. Igazából nekünk ez tényleg egy ilyen narratív szál, hogy a személyes emberi életekbe be tudjunk lépni, és egy picit egy ilyen kontraszt, hogy van a statisztika, vannak a számok, de mik vannak a számok mögött, milyen sorsok és élettörténetek.
De hogy ők felhúzzák magukat ehhez egy kicsit, nem?
Tehát, igen, mert
ez a kommunikáció. Hogy mi boldogok vagyunk, ez egy boldog hely.
De hogy ez azért is van, mert ami a buddhizmusban gyökerezik, hogy de most ez egy picit leegyszerűsítve fogom mondani, de hogy Bhutánban már az elégedettségnek és boldogságnak számít, ha nem szenvedsz. És nagyon sokszor,
valami.
Tehát ezt a 9 kategóriát súlyozva mérik. És ez a súlyozás tükrözi az ő értékítéleteiket és világfelfogásukat. Tehát az egyéni individualista boldogság sokkal kevesebbet, az egyéni vágyak és kiteljesedés elérése sokkal kevesebbet nyom alatba, mint az, hogy te hogy vagy részese a közösségnek, vagy hogy éled meg a spiritualitásod. És ha utána olvasol és megnézed ezt a számítást, amiből aztán egyébként ők 4 kategóriába sorolják az embereket, a rendkívül boldog, a mérsékelten boldog, a kevéssé boldog, és a még nem boldog. És akkor igazából az a kérdőívnek a célja, hogy aki még nem boldog, azt a társadalmi réteget a különböző gazdasági és politikai intézkedésekkel a boldog csoportba sorolhassák, de hogy ennek a boldogságnak tehát nagyon alacsonyan van ez az érték szint a súlyozás miatt, és ez az ő életszemléletüket tükrözi.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Zurbo Dorottya rendező, forgatókönyvíróval. A Boldogság ügynöke című film kapcsán beszélgetünk, ami ugye dokumentumfilm, május 2-től látható a mozikban, és a Bhutáni királyság, ez egy apró nepáli kis királyság.
Bhutáni,
bocsánat, igen. Igen, himalájai kis falvak, ugye? Jól mondom, kis elszigetelt falvak.
Igen, Bhután parlamentáris monarchia.
Igen. Jó, csak hogy jól lőjük be. De szóval, hogy a lényeg az, hogy az ott élő embereknek a boldogság indexéről szól ez, amit ők szorgalmasan felisméretnek időről időre boldogságügynökökkel. Szóval erről fogjuk folytatni a beszélgetést, hírek után jövünk vissza.